médiaszolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A Magyar Film Hete. A közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Egy igazi világvándor gólvágóval beszélgetünk a következő egy órában. Kenesei Krisztián, aki az MTK együttesében játszott, majd ezt követően több magyar csapatnál is megfordult, de kipróbálta magát például Kínában is. Játszott a magyar válogatottban is, de ő az, aki egyszerűen nem tudja abbahagyni a labdarúgást, mert a pályán érzi a legjobban magát. Hallgassák meg Kenesei Krisztiánnal készült beszélgetésünket.
93. júliusában játszottam az első meccset, úgyhogy 16 éves voltam még csak.
Ki ellen? Hol? MTK-ban?
Pécs, igen, MTK, és a Pécs ellen otthon volt, játszottam egy negyed órát kb.
Gólt rúgtál akkor?
Akkor nem, viszont megsérültem úgy, hogy egy olyan kicsit eltitkoltam ezt az egészet, de volt egy repedés a lábfejemen, így meccs közben ilyen nagy lelkesedés vitt előre, és letalpaltak, ponttal akartam ugni egy labdát, és egy 6 hétig borzalmasan fájt a lábam, úgy le volt ragasztva, meg tettek rá szivacsot, nem is baj, hogy nem játszottam, akkor úgy jegeltek egy kicsit, tehát az első meccsen nem hoztam szerencsét a csapatnak, mert 1-1 lett, és akkor azt hiszem egy 5-6 meccsig jegeltek, csak padon ültem, a tartalékba játszottam.
Általában azért már gyerekkorban is megbecsülik azokat a játékosokat, akik tudnak gólt rúgni. Ez neked a kezdetektől fogva mindig így volt?
Hát én úgy érzem, hogy igen, ugye valahogy az jött le, hogy én vagy csatár leszek. Először jobb szélről indultam, még gyerekként, még a budapesti Volánban, akkor ugye még így játszott jobb szélső, bal szélső, és én voltam a jobb szélső, és ez így valahogy megragadt ez az egész, és úgy zsigerből jöttek így a dolgok, és aztán elkezdtem rugdalni a gólokat, lett egy taktikai változás, ugye ahogy ment előre a futball is, fejlődött, fölállt két csatára, és akkor utána már két csatárnál én voltam az egyik csatár, és akkor így szépen lassan átkerültem az MTK-ba, ugye serdülőként, és akkor ott meg nem tudom, hogy jött magától.
Az MTK már akkor is azt a focit játszotta, amit utána az akadémián végig, hogy sok passzos játék.
Amikor én oda kerültem, akkor még ez nem volt annyira jellemző, még azok a nagy régiek, ugye a Vereves Józsi bácsi volt az edzője, aztán utána a Gelei Imre bácsi lett az edző, akkor még ugye a felnőttben más volt, hogy ugye nálunk is a gyerekeknél, természetesen a technikás focit szerette az MTK, de viszont amikor Garam Józsi bácsi lett az edzőnk 96-ban, akkor valahogy így olyan játékosok játszottak nálunk, mint egy Illés Béla, egy Halmai Gabi, egy Orosz Feri, aki kicsiben nagyon jól játszott előre fel a támadó játékot, nagyon jól tudtuk kombinálni így együtt, és valahogy már akkor is ez a kis játékos foci volt, rúgtunk is rengeteg olyan gólt, amilyen pici játék, kis kényszerítők, ezeket nagyon szerettük mi, és ez valahogy szerintem ráragadt így a következő generációra is ez a kis játék, és az akadémián pedig ezt erőltetik már, igen.
A te generációdból sokan jutottak el ilyen szintre, mint te?
Én szerintem is. Tehát vannak olyan játékosok, akikkel én együtt fociztam gyerekként. Abból nem sok, tehát akikkel egy csapatban játszottam, például az MTK-ban onnan szinte alig vannak olyanok, akik eljutottak egy ilyen komolyabb szintre. De egyébként pedig ugye Serdülő C válogatott volt, még akkor nem így voltak a beosztások a válogatottnál. Abból az égen elég sokan. Kinek mi a jó szint? Szóval NB1-et megjárt játékosok ilyen volt, aki külföldön játszott, válogatottba eljutottunk, úgyhogy igen. Szóval azért...
Kik voltak a kortársaid ott?
Hát az én generációm a Tóth Norbiék voltak, a Torma Gabi, ugye ő Belgiumba pallérozódott.
Hollandiában is.
Igen, és aztán visszajött rá. Az érdekes, mert ő nem játszott NB1-es meccset, addig, amíg a Reazba nem jött vissza, úgyhogy hát a Kabát Peték azok egyre fiatalabbak, mint én, de rengeteg olyan játékos van, aki ma az én korosztályom azért, és mondom, ilyen NB szintig azért eljutottak.
És te milyen gyerek voltál? Szerettél edzeni?
Ez egy nagyon jó kérdés, amúgy nem voltam oda az edzésen, nem. Szóval inkább azt mondom, hogy vannak edzések, vagy voltak edzések, amit az ember nagyon élvezett, és vannak, amiket annyira nem. Tehát nyilván a szárazfutások, régen nagyon sok szárazfutás volt. Kimentünk az erdőbe, és akkor úgy fussunk 10 kilométert, nem tudom. Na hát ezt sokszor én kihagytam. És Szabó Gyuri bácsi
Hogy tudtad kihagyni?
Hát Szabó Gyuri bácsi az edzőnk, az egy ilyen burokba tartott, hogy én nagy tehetség vagyok, hogy nem kell engem megerőltetni azért. És akkor volt, hogy vagy lassabban kellett futnom, vagy nem kell. Nagyon jó volt, de utólag azt mondom, hogy nem ártott volna azért egy picit, lehet, hogy többet így a fizikai dolgokra erőltetni, a fizikai dolgokat, mert azért tudja mindenki, hát legfőképpen én, hogy azért nem voltam soha az a nagy futó a meccseken.
De akkor nem követelték meg még azt tőletek, mint amit most már, hogy ugye a védekezés az a támadóknál kezdődik, ott le kell támadni a védőket?
Hát nyilván akkor is voltak letámadások, fogjuk rá, hogy megcsináltam, amit tőlem telt, de azért én nem voltam az a legjobban letámadó játékos. A mai napig szoktunk ezen jókat nevetni, hogy azért én nem erőltettem meg. Ma nyilván nem is voltak ezek a mérések, ugye ami most már van, ezek kötelező.
Hát itt már nem lehet csalni.
Itt nem, szoktam is mondani a srácoknak, pekhetek van, mert ezt most már nem lehet elcsalni. Szóval azért látja mindenki az adatokból, hogy mennyit futsz, mennyi a gyors mozgásod, a dinamikus munkaszó, ezeket látod. Akkor még nem látták, egyszer volt is, egy ilyen sztorink Garami Józsi bácsánál, hogy a Legerszegen játszottunk, és akkor még úgy vették a játékost, hogy egy kamerával, és próbálták be, és pont engem nézett jó, vagy engem néztek az MTK-nál, és nyertünk, egy-nullára írtam a gólt, és mondta a hétfőn Józsi bácsi, hogy tudod, mennyit futottál? 1000 métert futottam, amíg igen, de kirúgta a gólt Józsibá. És mondta, na menj a pont, és akkor elment nevetve. Szóval akkor még lehetett ilyeneket csinálni, most már.
Akkor azért már említetted, hogy ifista korban is kaptál kedvezményt, kaptál később is, tehát azt mondták, hogy jó, hát a Kenő az majd rúgja a gólt.
Igen, volt rá precedens, kaptam például Zalaegerszegen, a Bozsik Peti mondta egyszer a csapat előtt, hogy Kenőnek nem kell annyit azért edzenie, mert a Del Piero-nak sem kell a Juventusban annyit edzenie, mert ő eldönti a meccset, és nálunk is a Kenő eldönti a meccset. És így azért voltak handicapjaim, de ez inkább már később, ugye mondom, az Zalaegerszegen volt a Győrben, amikor játszottam Józsibánál, akkor volt egy sérülésem, és nagyon érdekes volt, a bokám elszakadt a bokaszalagon, visszatértem, és szerdáig nem kellett edzenem. Rúgdostam a gólokat, és mondta, hogy pihenjél, majd szerdán bekapcsolhatsz az edzésbe, és akkor jó, ez nem tartott sokáig, szóval ez egy ilyen hónapos sztori, de igen, azért volt, amikor kaptam egy engedményt.
Hát igen, azért lehetett hallani legendás időkből, hogy hétfőn, kedden, szerdán még sérült volt a játékos, csütörtökön már tudott mozogni, pénteken tudott edzeni, és a hétvégén játszani.
Igen, hát ilyenkor jött a péntek doktor,
így van.
És akkor meggyógyította a játékost.
De hát a legtöbb időt azért, említette itt már több csapatot, az MTK-nál töltötted el.
Igen, hát ugye gyerekként is igazából én ott nevelkedtem, volt ugye előtte azért a budapesti volánban, azt nem szeretem kihagyni, hiszen azért én ott...
Csabán Samutéren?
Igen, én ott kezdtem el focizni a bátyámmal, de aztán ugye úgy hozta azért, hogy engem az MTK itt Szabó Győri bácsiékon keresztül átvittek, leigazoltak, megvásároltak, nem tudom, hogy ezt hogy lehet szebben mondani. És összességében én ott töltöttem, ugye játszottam 7 évet az első csapatban, és 3 vagy 4 évet játszottam ifistaként, ugye a korosztályokat végigmenve az MTK-t, tehát én 10-11 évet eltöltöttem az MTK-ban.
Milyen volt akkor az MTK?
Nagyon-nagyon szerettem, ez picit az új stadion fura nekem, hogy máshol rúgtuk a gólt, ahogy most meg van csinálva, egyébként nagyon-nagyon jó volt. Én elgondolom őszintén, hogy nem tudtam volna elképzelni annak idején, hogy én elkerülök az MTK-tól, tehát én annyira beleívódtam oda. Aztán az élet azt hozta, hogy el kellett mennem, de összességében nagyon szép emlékek vannak, és ugye bajnok voltam 2-szer velük, úgyhogy én nagyon szerettem, és a mai napig természetesen ez megmarad.
Ebbe belefért 2 bajnoki cím is, ezekre hogy emlékszel vissza?
Igen, hát az első, az 96-ban volt Józsi bácsival, elkezdtük a szezont, és 15-ből 15-öt nyertünk, tehát egy elég szép kis sorozaton voltunk túl, én sajnos megsérültem a 9. forduló, 10., 7., nem tudom, valahogy megsérült, volt egy súlyos karsérülésem, és nekem kellemes volt egyébként addig, mert vezettem a góllövő listát 18 évesen, és a Csank Janibá már meg is hívott a világbajnoki selejtezőre, Norvégiában voltam, és meghívott volna, de hát ugye kórházba kötöttem ki.
De mi végül, történt?
Egy teljesen ártatlan szituáció, 91. percben még vitt a lelkesedés akkor, és egy előre vágott labdát így meg akartam csúsztatni magamnak, és alám feküdt az egyik védő, rosszul estem, és egy 2-ös nyílt szilánkos törésem lett ugye az alkaromba, úgyhogy kuka lett az a pár hónap, sajnos a válogatott is így elment, de viszont nagyon jó szerepelt a csapat, és simán megnyertük a bajnokságot. Hát a másik pedig Sanyi Bánál volt, Egervári Sanyi Bánál, az meg 2 évre rá, azt is nagyon simán megnyertük. Isten igazán hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon jó csapatunk volt, nagyon-nagyon jó játékosokkal, szóval teli válogatotta, és így azért ezt össze tudtuk alapozni, ezt a 2 bajnoki címet.
De ilyen jól ment az MTK-ban, ott volt már a válogatottság, 2 bajnoki cím, akkor miért mentél el?
Hát azért mentem el, mert nem voltam azért én egy egyszerű gyerek, nem voltam az a mindig jó fiú, és csináltam én is hülyeségeket azért, és...
Nem létezik.
Igen, nem is úgy nézek ki. És hát valahogy úgy alakult, ugye nekem volt több külföldi lehetőségem is akkor, volt az ominózus Fenerbahce meccs, ahol érugtam 2 gólt, ugye azzal jutottunk tovább, és ott leszerettek majd igazolni, nem sikerült, sőt, utána a nyár, és hozzátéve, hogy rúgtam 15 gólt a bajnokságban, és elég jó volt, de valahogy már én ott kiúztam egy picit, szerintem a gyufát, így a kicsit a viselkedésemmel is talán, nem a játékommal volt probléma, hanem így azért szókimondó gyerek voltam már akkor is. Valahogy így a nyár az nem úgy sült el, elkezdtük a felkészülést, volt a Madar Csabinak az esküvője, ott beszéltem még a Fülöp Ferivel, egy jó beszélgetés, hallom, el akarnak adni, mondta, hogy igen, benne van, de de ha nem kell, nem. Tehát nem minden áron, mert hát azért szükség van rám, de akkor volt ilyen Belgium, meg török lehetőség. Tehát én úgy voltam vele, hogy maradok. Aztán rá egy hétre leigazoltuk a Ferenc Pistit, és ahol mindig én végig kezdő voltam a felkészülés alatt, hirtelen jött, és akkor a kispadon találtam a felkészülés meccsen. És hát nem tetszett, aminek hangot is adtam, és nem viselkedtem annyira szimpatikusan, ez be kell valani, az edzőmes kimentem félmeztelenül a meza vállamon, és akkor, de beálltam fél időben, rúgtam egy gólt, adtam gólpaszt, és akkor már a volt nejemnek mondtam, hogy hát szerintem innen. Szóval magyarosan engem mindenki rúgnak szerintem, és mondta, hogy hát tök jó játszottál, én átmondom, ez most itt nem, és hétfőn behívattak, hogy akkor elengednének. De egyik csapat sem felelt meg az MTK-nak, ahova hívtak az összes NB1-es klub, hívott a Fradi, Újpest, Vasas, de sehova, és akkor Józsi bácsi Győrbe volt szakmai igazgató, meg edző, és akkor ott voltak problémák, és oda kerültem Győrbe.
Külföld akkor már nem játszott?
Én szerettem volna, de az az igazság, hogy annyi pénzt kért értem az MTK, hogy igazából magyar játékos nem nagyon akartak annyit kifizetni, és most várni nem akartam, mert már egy hét volt csak bajnokságig, és úgy döntöttünk, hogy úgy döntöttem én is, Józsi bácsi nagyon erőltette, hogy akkor lemegyek Győrbe egy évre, és kölcsönbe elmentem.
És hogy sikerült a győri kaland itt, azt nézzük, akkor itt is termelted a gólokat.
Igen, 18 gólt rúgtam abban a szezonban, és 18 gól passzai lettem, azt az év legjobb játékosa. Érdekes volt, mert fél évkor a Feri szólt, hogy visszamenjek vissza az MTK-ba, hogy miért jöttem el, és akkor mondtam, hát mondom, én úgy emlékszem, hogy ti kitettetek a keretből, és nem is akartam visszamenni, meg volt bennem egy ilyen sértődöttség is, de a szezon nagyon-nagyon jó sikerült, szóval tényleg negyedikek lettünk az Etóval, úgyhogy kiesőnek tituláltak minket, gyenge ahhoz képest negyedikek lettünk, megelőztük az MTK-t is, és nem akartam már visszamenni, és így kellett egy csapat. A Győr az nem tehát meg akart vásárolni, de nem sikerült nekik, és így eligazoltam az Zalaegerszegre.
Garami Józseffel többször dolgoztál együtt, ő egy pedagógus ember, egy igazi nyugodt edző volt. Ő volt rádióhatással? Tehát ő megtalálta veled a hangot?
Szerintem igen. Egyébként Józsi bácsi érdekes, hogy amikor odajött hozzánk az MTK-ba, válogatott csatárok voltak. Jó, én is az voltam, utánpótlásokat. De egy percig nem gondolkozott azon, hogy ki játszon. Tehát letette a voksát mellettem, meg az Orosz Feri mellett, és mi játszottunk. És érdekes módon elkezdtem akkor is rúgdosni a gólokat, és amikor lekerültem Győrbe, nekem egy ilyen megnyugvás volt, hogy tehát éreztem, hogy szeret az edző, nem mint hogyha az Egervári Sanyibá is szerintem nagyon jó kijöttünk, nagyon jó kapcsolatunk, utána a Henk volt az MTK-val, Henk Tenkát, hát ővele olyan sebelesenékület kapcsolat volt, és utána jött ez a Győr, Józsi bácsi újra, és nekem mondom, ilyen megnyugvás volt, és nem csesztetett, soha hagyta, hogy kibontakozzak, és akkor így azért tényleg elértem azt, hogy rengeteg gólt tudtam rúgni.
De hát akkor érdemes volt váltanod, mert következett a, lehet, hogy az egyik legsikeresebb év a pályafutásodban, az Zalaegerszeg?
Igen, lehet mondani, mert az egy ilyen kacifántó sztori volt, mert nagyon szerettek volna engem leigazolni, és tárgyaltak az MTK-ba, végülis az MTK eladott nem kevés pénzért akkor magyar szinten, bár eladhatott van külföldre jóval többért, de az valahogy nem sikerült. És tényleg nagyon-nagyon jó szezont futottam, akkor a legjobbat, ugye 21 gólt rúgtam abban a szezonban, és rengeteg gólpaszt is adtam, nagyon jó csatára, nagyon-nagyon jó csapatunk volt, tehát azt kell mondanom, hogy mint régen az MTK KB, ahogy össze lett vásárolni, itt egy Urbán Flórián, Szamos, egy Molnár Balázs, Egresi, Waltner, én ha csak azokat a neveket mondom, és 21 góllal második lettem gólövistem, azt hiszem talán a Töki vagy a Béla megelőzött, viszont bajnokok lettünk. És azért ez egy nagy elégtétel volt.
Bajnokok lettetek, aztán amire mindenki emlékszik, ugye, hogy volt egy Manchester United elleni mérkőzés.
Igen.
A bajnokságnak köszönhetően, arra hogy emlékszel vissza?
Hát ugye előtte azért játszottunk mi egy selejtezőt az NK Zágrában, a hazai pályán nyertünk egy 0-ra, egy kinkeserves meccsen, tehát azt hittük, hogy ez úgymond sétagalop lesz, hát nem az volt, mert szerintem szerencsével, de nyertünk egy 0-ra, és kint a visszavágón meg már 2-0-ra vezetett az NK Zágráb, szóval kieséssel küzdködtünk, amikor 80-valanyadikban egy szabadrugást fölíveltem, meglöktek valakit 11-es, a Flóri berúgta, és így tovább jutottunk, és vártuk a sorsolást, és hát ugye belenyúltunk szépen a Manchesterbe. Hát ugye megmozdult az egész ország szerintem, meg Egerszeg, meg minden, szóval egy fantasztikus élmény volt, hát meccs előtt ültünk a buszon, vagy edzésre mentünk a Népstadionba, akkor még Népstadion volt, és az emberek integettek, tényleg mondjuk jó föl is volt ez az egész marketing dobva, hogy az jön egy Manchester, és ide jöttek, és ugye a mérkőzés is, hát szerencsénk volt, azt mindig nyertünk, igen, nyertünk 1-0, de azért nagyon nagy szerencsénk volt. A Manchester ugott 2 gólt, azt hiszem Les volt, kapufa, védett a kapusunk, csak 88-90-ben.
Ugye. A Manchester nem nagyon szeret Magyarországra járni, ugye annak idején a videóton is kiejtette, mondjuk ti ki nem ejtettétek, de megvertétek. Én emlékszem rá, még egy másik rádióban dolgoztam, és át kellett menni a stúdióba, amire átértem, gól volt, Koplárovics Béla szerezte. Ugye
köszönöm, hogy megemlítetted, mert még azóta is kapom mindenkitől, hogy de téged cseréltek le a Koplárovics Bélára.
Igen?
Mondom, igen, engem. Köszönöm, hogy a feleségem az a mai napig ezzel húz, hogy de téged lecseréltek a Koplárovics Bélára. Igen, de ha nem cseréltek, vagy érugtam volna gólt. De igen, szóval nagyon-nagyon jó volt, szuper élmény volt.
A visszavágó az viszont nem úgy sikerült.
Az kegyetlen lett sajnos, de nagyon érdekes, hogy a vezetők annyira hittek ebben az egészben, hogy tovább tudunk jutni, hogy mondták, majd ennyi pénz föl lesz dobva, annyi, hogy tovább. És akkor mondtam, hogy azt tudjátok, hogy 2 éve a Manchester talán nem kapott, nem, hogy nem kapott ki, gólt sem nagyon kapott hazai pályán. De hogy nem, mert azért mi, hát mi az Allegersek. Igen, de amikor kiállsz egy magyar csapatként, egy ilyen úgymond vidéki kis csapatként, oké, hogy bajnok voltál, és játékos kiálló, és látod ezeket a játékosokat, erősek, magasak, akkor ott azért úgy vagy vele, hogy oké, de hát ki tudja, hogy mi lesz. És hát sajnos az első 10 percben lerendezték ezt a meccset, és utána még mi buták is voltunk, mert a kapusunk kiállították a második fél időben is még. Pedig komolyan mondom, hogy 3-0-nál én éreztem ott belül, hogy ők már nem, tehát így elég volt. Tehát nem akartak szerintem annyira kitömni, de hát megcsinálta a kapusunk azt a hibát, hogy az egész csapat is, akkor mi kaptunk 2-t. És 5-0 a búcsú, de nem ez, nekem nem ez volt a legfájóbb, szóval az, hogy a Manchestertől kikapunk, ott 5-0 volt, aki 7-et kapott, az Olimpiákhoz azt hiszem 7-et kapott. Hanem a következő meccs, ugye az UEFA kupában a Dinamo Zagrebtől, szóval az egy fájó vereség volt.
Zalaegerszegen nagy volt a futballélet, megmaradt az után is, hogy kiestetek? Mert egy kicsit elpártoltak a csapattól.
Így, hogy amely kiestünk a Manchesteren?
Igen.
Nem, megmaradt. Mondom, utána volt ez a Dinamo Zagreb meccs, ott mindenki. Tehát úgy ment neki, hogy na majd akkor UEFA kupába tovább jutunk. És kaptunk egy nagyon nagy pofont kint. Tehát azon a 6-0-ra kikaptunk. Tehát súlyosabb vereséget kaptunk, mint a Manchestert. És akkor ott volt egy ilyen törés. És igazság szerint a következő szezon ez ennek köszönhető. Tehát kiestünk, akkor volt felsőház, alsóház, kiestünk, 7-ek lettünk. Így kiestünk ugye az alsóházba. Ott végigvertünk mindenkit. Nyilván minden odavalók voltunk ezzel a kerettel. De hát mivel nem játszottunk jól az ősszel, ezért ezt kaptuk. De végigvertünk mindenkit, gólkirály lettem abba a szezonban, úgyhogy mondhatnám azt, hogy nekem sikeres volt. Nekem igazából sikeres volt, mondhatnám, hogy nagyon jó volt. Azért ez rányomta a bélyegét, szóval itt volt azért ilyen vereség, nem tudtuk ugyanazt hozni, amit előtte való évben.
Említetted ezt a vidéki életet, te azért egy ilyen pesti vagány típus vagy, te hogy viselted a vidéket?
Én nagyon érdekes, én nagyon szerettem mindenhol lenni. Szóval én pont olyan vagyok egy picit, hogy én beilleszkedek mindenhol. Tehát tényleg sokat beszélgetünk, hogy mindenki aki akarja, az a megtám a hangot. És nekem az első ilyen kalandom, ugye az 2000-ben volt, az Győr. Tehát ahogy említettem az elején is, hogy nem tudtam elképzelni, hogy innen Pestről elkerülök. Mit csinálok én? De és úgy beleszoktam, így 1-2 hónap, hogy már ritkábban jöttem haza. Aztán lekerültem Zalaegerszegre, ott is nagyon jó el voltam. És bármelyik vidéki városba, ahol voltam, én megtaláltam, úgymond ott ugye számításomat.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Kenesei Krisztiánnal.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
Lifting as we lose our inhibition, celebration. it surrounds us. Every nation all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. Lifting as we lose our inhibition, celebration it surrounds us. Every nation all around us.
Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all sing.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Az Éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt. A labdarúgó NB1 utolsó előtti, 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben. Így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől, a derbin. A rangadó 16 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizzligában megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazincz Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába, ahol ma az olasz Bologna lesz majd az ellenfele. Szívós Márton együttese az aténi elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sporton élőben láthatják.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az országos vízügyi főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszöntik Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére. De voltak, akik ellen bűncselekmény, vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot.
Közlekedés.
Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Terész körúton, a nyugati pályaudvari kereszteződésnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez a Sagatok a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Kenesei Krisztián labdarúgóval.
Nos hát ugye külföldre vágytál, aztán Zalaegerszeg után megadatott, hogy elmess külföldre. Azt hogy élted meg, az milyen kaland volt?
Hát az elsősorban ez úgy indult, hogy kérdezték már tőlem, hogy a Vladan Filipovics, hogy lenne kedvem Ázsiába elmenni játszani, mert úgy látja, hogy itt be van szűkülve ez az egész európai történet. És akkor én rávágtam, hogy természetesen elmennék, mert ki szeretném próbálni magam. És hirtelen hívott, hogy akkor mehetünk ugye a Beijing Guoan csapatához. Most nem állnak túl jól a Premier League-be, ugye az is Premier League volt, és szeretnének, és nem tudom, ugye a Jupko Petrovics volt az edzőmként, ugye ő B-ját nyert az Zvezdával annak idején, és mondta, hogy egy 3 hónapos sztoriról lenne szó, nekem pont terhes volt a volt nejem, a nagyobbik fiam. És először húzakodtam, mondtam, hogy most már ne csináld, mert már megvan minden beszélve. És jó, kiutaztunk, de tényleg úgy vártak ott, mint egy világsztárs, a tévék, amellett tévések kint. Kiérkeztünk, még egy-két napig nem is kellett ott edzenem, mert ugye az átállás 7 óra volt, vagy 6 óra volt akkor még, de ugye 7 óra, össze már 7 óra lett az eltoldás. Az elején nagyon nehéz volt, ugye meg kell találnom a ritmust is, kellett vennem azokat a szokásokat azért, de aztán a bajnokság közepétől hát elég jó ment a játék, szóval rúgdostam a gólokat kettesével, egyesével, közben válogatott voltam, ugye én utaztam haza a válogatottba, és még volt is egy jó sztorink, mert a volt nejem az nem szeretett volna, annyira nem szeretett kint lenni, és ő hazajött, mert már nem utazhatott, és akkor fölhívott, hogy na, hogy vagy, milyen volt a meccs, mondom, hát jó volt, na és miért, mondom, rúgtam 2 gólt. Te hülye vagy? Kinek akarsz maradni? Hát mondom, nem, de hát ez így. És akkor minden héten megkérdezte, és mindig jó sikerült az. És akkor hazajöttem télen, és akkor megkerestek, hogy szeretnének 3 éves szerződést kötni velem, mert hát, hogy... És akkor hezitáltam, mint anyagilag nagyon jó volt, bajnokság is jó volt egyébként, pedig sokan húzták a szájukat, egy jó bajnokságba kerültem, rengeteg nézőt, és aztán aláírtam 3 évre Kínába.
Hát akkor még nem ismertük nagyon, hogy ott milyen a foci.
Igen, akkor még nem, de én úgy hamar kiismertem ott magam, meg nyilván európai volt az edzőm, egy híres edző, szeretett is, jó volt, aztán utána ő eljött, szerintem megunta a légkört, mert már kint volt nem tudom mennyit. Nem lett egy kínai edzőm, de ő is nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltunk. Igazából én azt kell mondjam, hogy jól éreztem magam, nagyon nagy hibát követtem, ahogy eljöttem.
Na de hát onnan aztán tényleg nem sűrűn jártál Budapestre, nem úgy, mint Győrből.
Hát igen, nem nagyon tudtam, bár azért, amikor mondom, válogatott voltam, akkor valahogy úgy csalinkáztam ezt az egészet, hogy egy héttel előbb kértem a meghívómat, akkor még meghívó volt, hogy a faxot küldtek, és mindig mondtam, nem tudnátok úgy küldeni, és akkor dehogy nem úgy elküldjük, és egy héttel hamarabb hazajöttem, és ott nem tudták. A végén már gyanús volt nekik, meg kérdezték, hogy de te miért mész már ilyen hamar el, mert így van a felkészülés nálunk. De egyébként igen, ő, utána a következő évvel nem is tudtam hazajönni, azt hiszem egy év alatt kétszer voltam itthon.
És ott hogy ment a csapatnak?
Hát ugye megnyertük a kupát, első évben szuperkupát nyertünk, és harmadikok lettünk a bajnokságban, és én lettem az év legjobb idegenligásaként. Szóval úgy, az is úgy azt mondom, hogy pedig sokan úgy voltak vele, hogy persze, én egy jó... Tehát az első évem az egy nagyon jó sikerült év volt, szóval, vagy így az első másfél évem az nagyon jó volt. Aztán utána sajnos nem fogom senki, nekem sem ment úgy már a játék, de egyébként nagyon szerették volna, hogy maradjak, de valahogy úgy már nem találtam. Tehát nehéz úgy kint lenni, hogyha valaki nyüstöl azzal, hogy haza kéne menni. És akkor így már nem éreztem annyira az egészet, de mindig elmondom, hogy szerintem a legnagyobb hibát követtem, ahogy eljöttem onnan. Tehát visszajöttem Magyarországra.
Visszajöttél még pedig nem is akárhova, hanem a Győrbe.
Igen, mert megsérültem a válogatottban, és hazajött, én kértem a kinti klubomat, hogyha lehet, kölcsönadnának-e valahova Európába, hogy regenerálódjak, helyre jöjjek, rendesen játszak, mert kint azért komoly terhelés volt Kínában, és beleegyeztek, ingyen és bérmentve hazaengedtek, és egyébként először úgy volt, hogy Görögországba igazolok, a Filip az AEK Athénnal tárgyalt, nem sikerült, és a Tarsoly Csabi, ugye akkor ő volt ott Győrnek a tulajdonosa, elhívott, és hogy igazoljak Győrbe, és oda igazoltam.
De az is egy jó Győr volt.
A nevekre nagyon jó volt. Nevekre? Játék annyira nem, úgy is hívtak minket, hogy a magyar galaktikusok. Na, ugye teli volt Mácsus Jani, Vince Otto, Lendvai Miki, Bajzát Peti, Priskin Tomi, szóval azért elég jó, de a csapatnak annyira nem valahogy nem voltunk összekovácsolódva, szerintem.
És utána?
Utána még vissza kellett mennem ugye egy évre Kínába, akkor játszottam még egyet kint még egy szezont, és lejárt a szerződésem, de ők szerették volna, mert volt egy opciós évem azért, mert visszajöttem ide, és ők úgy számolták, hogy az év az kimaradt, hogy töltsem, de én nem akartam, és akkor visszajöttem, és a Vasasba igazoltam.
Kínaiul beszélsz egyébként?
Hát káromkodni tudok.
És miért pont a Vasasba? Ha már Budapest nem MTK, azt mondtad, hogy...
Nem, mert úgy jöttem haza, hogy igazából nem titokban, hanem úgy nem erőltettem magam, hogy jártam focizni, edző, mondtam, hogy is lesz valami, azért még az csak 2007 volt, 2006, azért még úgy majdnem a csúcson voltam korban is, meg fizikailag is, és nem erőltettem, és a Vasaston megkerestek a Gézáék, meg a Tóth András, aki ott a kapitány volt, hogy gyere hozzánk, akkor volt szó az Újpestről is, hogy lehetne, és én megmondom, ezt én nyugodtságot akartam, hogy a kínai sztori után, hogy egy olyan csapatban, jó érzem magam, feltöltődök, újra megtalálom a ritmust, és így leigazoltam a Vasasba. És nagyon-nagyon jó éreztem magam, pedig nem dúskált akkor a Vasas annyira semmiben, de egész jó volt, mentünk, azt hiszem, olyan ötödik, hatodikok lettünk talán, rúgdostam a gólokat, úgyhogy egy nagyon családias hangulatba kerültem akkor, hogy ide a Vasasba, és én tényleg szerettem ott lenni.
Akkor te rengeteg csapatban játszottál itt a nagy rangadók közül, mondjuk az Újpest, vagy a Fradi, MTK, Vasas, ezeket akkor mindig más oldalról élted meg, hogy...
Igen, igen. Játszottam Vasas Újpestet, Vasas Fradit kupameccsen, MTK, Fradit örökrangadó, szóval tényleg olyan meccsek vannak a hátam mögött, amik... Én azt gondolom, hogy nem minden embernek adatik meg. Mindig az a csapat szurkoltában annyira nem szeretett, de hát ez ilyen.
De aztán a Vasas után még jött egy jó olasz lehetőség.
Igen, hát az, hogy jó, azt azért megkérdőjelezem, de igen, az az igazság, hogy még ki akartam menni még egyszer külföldre, és volt egy portugál lehetőségem, a Setúbal, ott hívott is az edző, beszéltünk, hogy nagyon szeretnék, hogy menjek, és akkor mondtam a Filipovicsnak, hogy nekem van egy ilyen lehetőség, de hogy várjak, mert lesz, és akkor hozta ezt az olasz lehetőséget, az Avellinót, egyébként egy tradicionális csapat.
Hát hogy nem emlékszem rá, gyerekkoromban és a Totóban mindig hallottuk az Avellinót.
Igen, lehet, hogy nem nyertek. És kiigazoltam oda. Én nagyon jónak tartottam, imádom az olasz focit, Olaszországot, de sajnos nem úgy sült ez az egész, tehát anyagi problémák voltak, mert a mai napig tartoznak nekem két vagy három fizető, ami már ablak, mert az...
Valószínűleg már nem kapod
nem,
meg.
Az már nem. Szóval nem. Amúgy maga az élet bomba volt kint. Jó meccseket tudtam játszani, azért játszunk Ascolival, Kievo, Bologna, szóval azért jó Albiol, tehát olyanokkal is, Frosinone, ugye szériás volt, tehát olyan csapatokkal tudtam játszani, amik azért szerintem nagy dolog.
De hát azért ott is rúgták volt.
Igen, igen, hát ott is úgy. Az nehézkes volt az ott kint, mert egyébként a Sarri volt az edzőm, a Maurizio Sarri nagyon szeretett, mert mondta, hogy melyik mezbe játsszál, mert aztán ő feladta.
Akkor is rágta már a cigi?
Hát ő nagyon. Kínált folyamatosan cigi, de feladta, mert tényleg olyan probléma volt a klubnál, nem is azokat igazolták, meg ugye pénzügyi probléma, és ő feladta, elment. És akkor jött egy másik edző, akivel nagyon jó megtártam, ott ő nagyon szeretett játszatot. Csak hát ugye ott is így van, hogy cserélődnek ám az edzők szépen. Tehát azt hiszem három edzőm volt egy év alatt. Azért nem kevés. És így eljöttem nyáron.
Azért ebben a legjobb időszakodban, a válogatottban is szerepeltél, azt az időszakot, azt hogy tekinted, mert ugye 29 meccsen játszottál, rúgtál 9 gólt, volt benne több?
Szerintem volt, igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy el kellett volna érnem egy 50 meccset, biztos 50-60 meccset. Kellett volna, a hozzátartozik a végén már én mondtam azt, hogy nem. Tehát, és nem azért, mert nem éreztem magamban, hanem volt konfliktusunk egy pici a Lotárral, meg kijött megnézni meccset, pont azt hiszem Győrbe voltam.
Lothar Matthäusról beszélsz?
Igen, igen, Győrbe voltam, és akkor rúgtam 2 gólt a Vidinek, mert emlékszem konkrétan a Sitku Illés rúgott 2 gólt, és akkor megkérdezték, na a Sitku nagyon jó volt, egyszer, hát ő meg tett a dolgát. Szóval, de ez a végén, az elején nagyon-nagyon jóban voltunk, nagyon érdekes, mert tényleg csapatkapitány helyettes voltam, mert a Gerazolit neveztek, én voltam a helyettes, tehát nagyon, és valami ott megtört. Ugye sok Filipovics játékos volt akkor a keretben, és ők összevesztek, és úgy én is szerintem így ennek egy picit az áldozata lettem, és akkor ez nem tetszett, és akkor mentünk ki Amerikába, volt az a Haknis túra, nem tudom mennyire emlékszel, Miami, mit tudom én, meg a Lakatlan szigetekkel volt meccs, és én nem mentem ki arra a túrára, mert én mentem vissza Kínába, és mondtam, hogy nem akarok, és mondom, ne is hívjatok akkor többet. De ez nem azt jelentette, hogy én nem szerettem volna már válogatott lenni, abban a szekcióban nem. De aztán ugye lettek a Petiék, a Bozsik Petiék, és valahogy már nem kerültem oda. De ezért mondom, amit kérdezte, igen, hogy hát ebben azért több volt szerintem.
De hát azért még volt a pályafutásodból bőven, mert azért voltál te Szombathelyen, a Lombard pápánál, megint a Vasasnál.
Igen, hát ugye ott a haladás az egy nagyon-nagyon jó sztori, közel olyan, tehát ott voltam a második legtöbbet a Halinál 5 évet, abból 4 év nagyon-nagyon jó volt, 4,5 majdnem, hát a másik, az utolsó fél az nem, mert az egyik edző jelöltel vagy edzővel nem volt jó a kapcsolatom. Én szerintem erről ő azért benne hozzátett bőven, és nyilván én is, tehát ez két emberem múlik, de nem így indult egyébként. Tehát az a 4,5 az nagyon-nagyon jó volt a Haliban, legsikeresebb évet produkáltuk, harmadikok lettünk ugye. Az első évben, hogy feljutott a Hali, rúgtam 14 gólt az első szezonban, és mindig úgy rúgtam gólt, hogy ilyen következő szezonban elszakadt a keresztszalagom, játszottam 10 meccset, rúgtam 5 gólt. Szóval mindig megvolt az a majdnem az a fele gól. Úgyhogy én nagyon szeretem a Szombathelyet, de is szoktam, én nekem a fiam, a nagyfiam az ott lakik, én leszoktam menni, találkozok a barátaimmal, és vacsorázunk egyet. Tehát nekem azért ott megmaradt Szombathely. Tehát így a szívem csücskével benne van. Hát a pápa az egy kis város oda.
Még Szombathelyre nem menjünk azért. Ott játszottatok, tényleg emlékszem, akkor az Arzenállal egy ilyen
igen.
hírverő meccset, és te ott gólt rúgtál.
Igen. Akkor igazoltam én a Halihoz, az volt a nyári felkészülési meccs. A bajnokság előtt teszem 1 héttel, 2, és az Arzenált edzőtáborozott Ausztriába, és...
Akkor Wenger volt ugye
igen,
az edző.
Igen, egész jó, 9 kezdőjük játszott, vagy 8 kezdőjük, telt ház, de a Wenger az, nekem mondták a meccs után, hogy ki volt, mert ő azt hitte, hogy ez csak egy ilyen szimpla edzőmeccs lesz, mint mondjuk Ausztriába kínálnak ott a falusi emberek, vagy, és akkor és ide kijöttek a stadionba, jó, régi stadion volt még, 15 000 ember volt, meg még a háztetőn is álltak.
Igen, Hevesi Tamás énekelt
igen, a mérkőzésen. Igen, egy nagy hakni volt ott az egész, és egy-egy, és én rúgtam a gólt, így megbögtem a kapust, és akkor szerintem ott beloptam magam a szombathelyi nézők szívébe már, mert ugye azért az a Legerszeg Szombathely az nem a legjobb kapcsolat, és aztán így ezt így elfelejtették, hogy játszottam az a Legerszegen, és tényleg nagyon jó volt, szóval bomba, játszottunk ugye Európa Liga meccset. Ott is érúgtam a gólt, az Irtis Pávlodára játszottunk, tovább jutottunk, az Elfsborg ejtett ki minket, de akkor az Elfsborg az egy nagyon jó kis svéd csapat volt, most is jó, csak akkor azért úgy hírportálokon benne volt. Tehát azért mondom, hogy ez a Szombathely azért jó volt. Azt a fél évet leszem, azt kitörölném, de a többit nem.
De azért Szombathelyen valószínűleg nem te vagy a leghíresebb futballista, mert hát azért ott van egy Király Gábor.
Igen. igen, a Gabi, igen. Közel olyan vagyok, mint a Kirú, de nem, hát ő tényleg, tehát a város szülöttje meg azért ő rengeteget letett tehát a futballban, nem véletlen, hogy ilyen neve van, szóval megcsinált, ugye a Király Sport Akadémiát, tök nagyon szépen néz ki, voltam megnézni, a fiam az focizott is ott, úgyhogy igen, hát ő lehet, hogy híresebb valamivel.
De hát akkor neked még volt két jó időszakod, akár ugye már említettük a pápát, vagy a harmadik kerület.
Igen, a kerület az nagyon volt. A pápa az első évem az nagyon jó volt. Ezért mondtam, hogy én itt vidék, mindegy, én jó el vagyok. Ez egy tényleg egy kisváros volt. Nekem nagyon fontos volt, mert én akkor elváltam, és a nagyfiam az Szombathelyen maradt. És a pápa Szombathelyen, ez nem egy olyan nagy távolság, 70 kilométer, azt hiszem, és akkor... Máshova is hívtak, de én így letettem a voksom, akkor NBA egy pápa, és akkor tudok átjárkálni a fiamhoz, el tudom én is suliba vissza, és akkor az első év jó volt, mert egész jó szerepeltünk, azért a pápa nem arról volt híres, hogy ők annyira jó csapat, így a tabellán, amit lehetett látni, de úgy mi egész jól össze tartottunk így az a csapat, a második év az már nem volt annyira jó, és akkor utána a Vancsa Miki megkeresett, hogy szeretné, ha még egyszer visszamennék a Vasasba. És akkor a pápára visszatértem még ide a Fáj utcába.
Utána meg a kerületbe.
És utána a kerületbe. Egyébként még volt egy fél évem a Vasasban, NB1-be, de ott az új edző, a német szakember, az állítólag azt mondta, hogy én már öreg vagyok. Amin ez az életrendje, hogy nem fiatalodom sajnos, hanem öregszem. Na de igen, de a Ferenci Pista játszott még annyi idősen. De mindegy, és akkor állt a kerület.
Volt olyan kapus, akitől egyébként féltél, még ezt muszáj megkérdeznem itt az adás végén, hogy akivel ellen nem szerette játszani, mert neki nagyon tudtál gólt rúgni?
Amúgy nem volt ilyen, de nagyon érdekes, hogy a rengeteg kapusi barát vagy. Ahogy velük jó kijöttem mindig. És a Bíró Szabolcs volt, aki az egyébként MTK-ban védett, nagyon jó barátok lettünk, és a Vidibe védett, és hogy mindig rávittem a labdát, és hogy mindig kiszúrta, hogy és mindig tudtam, hogy oda fogod rúgni. De nem féltem soha egy kapustól sem, mert én tudtam, hogyha én jó döntést hozok nyilván, akkor azt úgyse tudják megfogni. Ez olyan, mint a 11-es, ha meg nem, akkor ha elrontom, akkor tehetek bármit. Úgyhogy igazából nem. Szóval én így meccsen nem tartottam se kapustól, se védőtől, senkitől, mert úgyis rajtam múlik, hogy jól döntök, vagy rosszul döntök, vagy jól játszom, vagy rosszul játszom, ez rajtam múlik, nem a védőn.
Kedves hallgatók, a Sport délelőtt vendége volt Kenesei Krisztián, korábbi magyar válogatott labdarúgó. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Rádió. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
Hát igen.
Kinek a nagypapája volt pilóta?
Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Majd meghajolunk a szobánkban, és jól nézünk ki a konyhánkban. Álló tükörbe beszélhetünk. Körbe-körbe, hogy lesz belőle valami, csak ki kell várni, ha rendesen hiszünk benne, bármi lehet ebből, hidd el.
Én egyből olyan vagyok, mint az egri a bika, vérembe folyik az adrenalin, a szépen belülről a tihanyi, az echo bennem hallgat el. A bikó felugrik bennem a pumpa, az a kopasz az ajtóban is jobban tenné, ha bocsánatot kérne. A miért a csajom az elő, hogy megnézte a kiáratnál, megtalálom majd, miután a kitalálom, hogy honnan van ennyi bátorságom. Ott mennek a jó csajok, oh-oh, ott meg a barátai, oh-oh, ott fekszenek a józanok, itt meg lesz nazam, a pultosok, ott megy a meccs, amit bebuktam, oh-oh, ott meg a kényszerem, hogy minden estéből legyen valami, s ha már az estéből nem lett semmi, hát én legyek valaki. Én legyek az, aki miatt marad még pár órát, ha nélkül, hogy megbánnád, hogy én vagyok itt az egri, a pika, a vérembe folyik az adrenalin, szépen belülről a tihanyi, az echo bennem hallgat el. A bikó felugrik bennem a pumpa, az a kopasz az ajtóban is jobban tenné, ha bocsánatot kérne. A miért a csajom az elő, hogy megnézte a kijáratnál, megtalálom majd, miután a kitalálom, hogy honnan van ennyi bátorságom. Ott mennek a jó csajok, oh-oh, ott meg a barátaim, oh-oh, ott fekszenek a józanok, itt meg lesz be az a pultosok, ott megy a meccs, amit bebuktam, oh-oh, ott meg a kényszerem, hogy minden estéből legyen valami, s ha már az estéből nem lett semmi, hát én legyek valaki. Én legyek az, aki miatt maradt még pár órát, a nélkül, hogy megbánnád. Meghajolunk a szobánkban, és jól nézünk ki a konyhánkban, álló tükörben beszélhetünk. Körbe-körbe, hogy lesz belőle valami, csak ki kell várni, ha rendesen hiszünk benne, bármi lehet ebből, hidd el. Még bármi lehet ebből.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez a Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amint felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Sokszor bántották a lányomat, ezért nem adtam interjút, a mostani kivétel. Joga hihetnénk, hogy egy kudarcos pályaévet leíró sportolónő édesanyja kezdte így azt a beszélgetést, amely most következik. De nem. korán sem. Épp ellenkezőleg egy roppant érzelmes, kitűnő humorú olimpiai bajnoknő édesanyja, egészen pontosan Risztov Éva anyukája, és persze lánya a nyíltvízi világklassz és a kitűnő rádiós és egyben uszoda igazgató Risztov Éva adott nekem interjút így együtt, ahogy korábban nem szokták. A Gyarmati Dezső uszodában, ahol Éva, ahogy ő fogalmazom, olyan mindenesként dolgozik, nos, ott kezdjük a beszélgetést, mert a vizet addig felülről ismerő úszóról kiderül, hogy a gépházat is alaposan bebiflázta. De megszólal ott majd a ma már munkatársként vele dolgozó, szintén Európa-bajnok Gyurta Gerge is. Az interjú gerincét persze az Évával és édesanyjával, Tar Molnár Ágnessel készült beszélgetés adja. Érdemes lesz zsebkendőket készíteni, mert most mélységében hallhatjuk a sikerek mellett egyben azt a stresszt és azt a pokoljárást is, amelyet egy szülő átél lánya negyedszázados pályafutása alatt. Ez a profil Csiszta Zsuzsával.
Nem tudom, valaha gondoltad volna-e, hogy a víz közelségéből egyszer csak több közöd lesz a medencék alatti világhoz, meg egyáltalán a gépházhoz, mint magához.
Hát soha nem gondoltam volna, és ha tudtam volna úszóként, hogy ennyi minden kell ahhoz, hogy én a világ legjobbja legyek, hogy egy úszoda mi kell ahhoz, hogy kinyisson, olyan vízhőfokod legyen, mert te csak oda mentél és beleugrottál. És azért innen nézve nagyon sok embernek köszönöm, hogy teljesítették azt, hogy minden nap tudjunk edzeni, mert elképesztő nehéz
való. Megmutatod, hogy minden
kell? Megmutatom.
Ez egy város a város alatt. Én egyszer le vagyok döbbenve, hogy mi minden kell ahhoz, hogy három medence gyakorlatilag normálisan működjön?
Hát olyan szinten, hogy gyakorlatilag innen ellátunk, körülbelül 4 millió liter vizet forgatunk az úszodában. Egy 50 méteres medencének, tehát amit látnak az emberek a tévében, az olimpián,
a rendes versenymedence, igen.
Az 2,6 millió liter vizet tartalmaz. Ezt mindenki otthon számolja ki, hogy körülbelül mennyit fogyaszt. Nekünk van még ehhez mellé két medencénk, egy 33-as medencénk, meg egy TAM medencénk. És például ezek a homokszűrőink, ez úgy néz ki, hogy 4 homokszűrő van az 50-es
medencén. Ebben homok van, nem víz?
Ebben homok van, és akkor bejön a víz, megszűri a homokkal, és utána visszanyomja a tiszta vizet. És gyakorlatilag így néz ki, ezt minden este csinálják is a kollégák, tehát nyilván itt gépek vannak, de a gépeket irányítják a
tehát
kollégák.
Tehát azért, hogy amikor az ember beteszi a vacsa-vacsa testét a vízbe, és nem mondja ezt, hogy jaj,
igen.
Ez minden áldott nap ezeknek a folyamatoknak
nagyon
folyamatosan menniük kell, annak érdekében, hogy az a vízminőség garantált legyen, amit gondolom nem csak te vársz el, hanem a hatóságok, nem?
Abszolút hatósági, tehát havi vízminta van, ANTS vizsgálataink vannak, ha leengedjük, engedélyköteles, a bejövő vizet mérjük, a kimenő vizet mérjük, de gyakorlatilag itt minden mérve van. Tehát amikor bejön valaki, és csak annyit mond, hogy a hőmérséklet nem jó, akkor szólunk neki, hogy sajnáljuk, de az is jó. Tehát, hogy annyi összetevője van például az, hogy a benti levegő hőmérséklet és a medence vízfoka között ugye pára keletkezik. Oda kell figyelnünk, hogy ne párásodjon az úszoda. Azt tudni kell, hogy itt nem én csinálom ezt. Tehát nekem vannak kollégáim. Ők tudják, nekem csak elmondják adottan, hogy például, ha ezzel valami gond van, akkor mindig megkérdezem, mennyi, mikor és milyen sürgős. Uh-huh. Aztán persze el szokták magyarázni.
De te ide lejössz? Tehát te ide rendszeresen lejössz? Felbukkansz? Felnézed, hogy rendben van? Rajta tartod a...
Lejövök, de nem ülök semmihez.
És akkor még a vegyszerekről nem is beszéltünk, ugye? Mert azok van valahol.
A vegyszerek azok ott vannak, nyilván oda nem tudlak bevinni titeket, mert hogy oda is van írva, védőfelszerelés, meg minden kell hozzá. Ez egy külön csőrendszeren jön be. Nyilván az a lényeg, hogy ezen az ajtón soha ne jöjjön ki, mert ez önmagában kijön,
csak menjen be, de
akkor menjen be. És nyilván ezek ugye olyanok, amiket otthon az ember nem használ, mert ugye itt azért nagy üzemben megy minden.
De és amikor emlékszel, amikor kivetted a fejedet a vízből és püszködt, áj, te klóros vagy, nem tudom még, hogy emögött sejtetted valahol, hogy ez nem. Van?
Nem, és nem, tehát én annyira szégyellem magam, és amióta Gyurta Gergely kollégám, most már mondhatom kollégám, de régi úszótársam itt dolgozik, és arról beszélünk, hogy mi mennyire nem voltunk tisztában azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy egy medence úgy legyen kész, hogy te csak beleugorjál, és amikor egy ilyen hisztit csapsz, hogy az a fél fok mi múlik, hogy nálunk is, ha éjszaka leáll a kazán,
és nem
leáll, mert leállhat, nálunk is van áramszünet, hogy reggel ki tudunk-e nyitni, hogy hány ember éjszaka azon dolgozik, hogy a lakos, vagy akár a versenyúszók, vagy a vízilabdások be tudjanak jönni, embertelen munka, úgyhogy én innen szeretném mindenkinek megköszönni, aki tett azért, hogy én olimpiai bajnok lehessek.
Hogy egy sörgőruháról szóljon az egész.
Tehát, ha innen nézné mindenki, akkor teljesen más lenne.
És akkor ez az a helység, ahol a kollégák egyrészt a reggeli rádióműsort hallgatva próbálják eldönteni, hogy vajon Éva milyen hangulatban érkezik. Sziasztok!
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 És az arcodat is gondolom, hogy azért így kémlelik, hogy vajon feszült, nem feszült.
Nem, ők már nem. Tehát, hogy ők nem. Tehát szerintem egy olyan őszinte közeget építettünk ki egymás között, hogy ők egyébként a szemem is, a szívem is, meg a lelkem is.
Gége, elég régóta ismeritek egymás évvel, ugye? Úgy egy pár üzemórát lehúztatok így.
Igen, azért közlekben. Őszinte leszek, hogy nekem az Évával egy kicsit mélyebb a kapcsolatom, és hát azért 2012 óta elég hosszú a mi kapcsolatunk, amióta visszanyúlik, és hát elég fura nekem így, hogy most már nem az uszodában, hanem itt irodában találkozunk, de azt gondolom, hogy megtaláltuk a közös nevezőt és a közös hangot, úgyhogy szerintem jól tudunk együttműködni.
És mi a... Úristen, nem is nézze. De mutatjuk meg, hogy mennyi e-mail van, nem csak a GDPR miatt. Szóval, hogy így pörögnek a napi megoldandó feladatok? Tehát, hogy mennyire kellett ebben neked beleszokni?
Azt gondolom, hogy így egy év, több mint egy év távlatában már azért elég jól hozzászoktam ehhez a munkamorálhoz. Azért...
Évának van egy munkamorálja.
Van. Fel kell kötni a nadrágot, hiszen azért tudjuk, hogy 1000 fokon ég, nem csak a medencében, hanem a rádióban, és most már itt is, ezt megtanultam, és hát ez kellett egy kis idő, hogy én is fel tudjak nőni, de azt gondolom, hogy most már így kezdek, kész szép lassan, de nagyon sok feladat van, és szerencsére segít mindenben.
Egyébként nagyon szerint. Ugye a Gegéhez tartozik az üzemeltetés, tehát minden olyat, amit láttatok a vegyszer, a gépházban, meg minden, ami eszköztárgy, az mind hozzátartozik. Biankához tartozik az úszóiskola.
Azt a mindenit. Bianca, a 2500 gyerek a te kezeden megy keresztül? Hát, akkor reggel egyszerű dolgod van.
Igen.
Nagy idézőjelek közepette.
De az a szerencsém, hogy mindkettőik egyébként hasonló habitusú, mint én. Tehát a Gege is egyébként nagyon szerénynek mutatja magát. De
kemény, mint a Vidi.
De figyelj, kiadok egy feladatot, és egy 10 perc múlva mondja, hogy kész. És nem 10 perc alatt kész. És akkor végig gondoltam az életemet, hogy hányszor kértünk valakitől valamit, és az hány órába került, és kiderült, hogy ezt egyébként egy olimpikon 10 perc alatt megcsinálja. Tehát én azt tudom mondani mindenkinek, aki embert alkalmaz, hogy minimum sportolók, ilyen sportolók legyenek, Bianca is egyébként ilyen sportoló volt. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy ez a habitus munkahelyen nagyon kifizetődő.
Következő helyszínünk édesanyáddal és a marcipánnal közösen, ha jól tudom, akkor a kis pesti rezidencia.
Így van.
Mehetünk?
Mehetünk.
Tényleg mehetünk?
Mehetünk.
Hozzátok? Így komoly? Van. De jó fej vagy. Na, hajrá.
Most már hagyjatok dolgozni.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy így együtt beszélgethetünk veletek, és köszönöm a tegeződés lehetőséget, kedves Ági, mert azt mondtad, hogy ez így könnyebb lesz. Ugye mégiscsak anyák egymás között, nem?
Hát valahol, igen.
Valahol ez is egy fontos dolog. És különösen köszönöm azt, hogy erre vállalkoztál, mert azt tudom, hogy azért Évának egy kicsit győzködnie kellett téged. Igaz ez?
Igen.
De mert hogy nem szívesen adsz interjút?
Nem, mert olyan sokszor bántották az Évát annak idején, meg amikor csak lehetett, és negatív kritikák jelentek meg róla, úgyhogy nem nagyon kedveltem a riportereket és a felvételeket. Nagyon meg kellett gondolni, hogy mit mondjon az ember, és ez nem az én világom.
Értem.
Én amikor elkezdett úszni, nekem fogalmam sem volt, hogy van 4 úszás, nem? Tehát a sporttól én olyan messze voltam, hogy rettenetesen. És akkor mellette tanultam meg, amikor készített egy rajzot, és a 4-es pályán volt egy gyerek, és akkor mondom, hát miért 4-es? Hát az első hely az első. És akkor mondta, hogy hát azért, mert a legjobb úszik a 4-es pályán. Tehát innen indult az én szakmai tudásom.
Értem, akkor viszonylag és hát volt mit csatírozni rajta.
Igen, Hódmezővásárhelyen nyitott uszodába voltak, és eső-hó minden esett mindenhova, és annyira szerette, ha ott állunk, vagy az apja, vagy én, és tulajdonképpen mi a mindennapját is végigkövettük.
Az edzéseken?
Az edzéseknek. Mert úgy érezte, hogy az erőt ad neki. Na most egy anya mit fog csinálni? Odaáll.
És tehát... kinéztél rájuk, és neked az kellett az a látvány, hogy
hát már abban a korban is szembesültünk azzal a dologgal, amivel a mai generáció is, csak ma már ezt bulinnak, meg nem tudom, miknek hívják. Tudod, amikor ne úsz gyorsan, csajjál, lógjunk, és akkor nyilván én olimpiai bajnok akartam lenni, és én úgy gondoltam 8 évesen is, hogy egy olimpiai bajnok nem csal, mert akkor nem lesz olimpiai bajnok, és engem is kiközösítettek. És nekem az adott erőt, hogy tudtam, hogy ha kiszállok a vízből, akkor az anyukám megfogja a kezem, eljön velem öltözni, és megyünk haza. Mert az olimpiai bajnok van, hogy magányos. Én nem akartam egy ilyen portfóliót, hogy olimpiai világ Európa bajnok. Én csak ezt az egyet akartam. A többi az csak egy állomás volt. És ez nagyon érdekes, hogy pedig talán voltam valamilyen Európa bajnok, talán rövid pályán.
Voltál bizony, még mindenféle
valami voltam,
csúcsokat tartottál, nem is keveset, sokáig, hosszú csúcsaid voltak.
Igen, de az ember, tehát nem tudnék neked visszaidézni, de tudom, hogy háromszoros világbajnok ezüstérmes vagyok, és igen. Abszolút nem degradálva. De ez az egy. Ez az egy, és nincs több.
És ez abban a pillanatban dőlt el, amikor az Egerszegi Krisztinával találkoztál?
Abban a pillanatban. És ez nem változott.
Ez hihetetlen, hogy ezek a, nem is tudom, tényleg ilyen üstökösszerű beütések, ezek milyen mély nyomot tudnak hagyni egy ilyen lelkületű emberben, mint amilyen a lányad.
És hogy mindent megtesz érte. Tehát, hogy nekem is voltak álmaim, és nem léptem felé.
Hát nagyon sokunknak nagyon sok, vannak.
Így persze. Van, így van. De ő kicsi korától, és csak ez az egy. És őrült jó esze van. A matematika tanárnő mondta, hogy de jó lenne, mert mehetne versenyre matematikából. És így néztem rá, hogy hát ez semmilyen verseny nem fog menni az úszó versenyen kívül. Tehát ez egészen biztos. Tehát sokat hiányzott, első órákban volt a matematika, soha nem ért be, külön foglalkoztak vele, hálás vagyok mindenkinek, aki segítette, és végtelenül sajnáltam, amikor mondták, hogy az agyával kellene keresnie a pénzt, hát nem úgy lett.
Na jó, nem hát azért ma már ott tartunk.
Nagyon sokat vár. Amikor abba hagyta az úszást, amikor elérte azt, amit egy teljes fordulatot tett, és szinte, mint akinek megváltozott még a személyisége is. És nem az, hogy elbizakodott, és hú, de örül neki, hanem megvan, megcsináltam, ugye anya láttad, a videón lehetett az olimpián, hogy anya...
Amikor becsaptam, igen, igen, akkor hogy... ugye mindig megkérdezik, hogy amikor becsaptam, mi volt az első mondatod, és azt, hogy
ugye anya láttad.
Hát akkor mégis neki volt a legfontosabb, hogy ezt bebizonyítsd, ugye? Tehát, hogyha van egy személy, akit meg lehet nevezni?
Anyukám. Azért gondoljunk bele, hogy szóval ezt nem választotta. És 25 évig végig szenvedte ezt az egész történetet, csak azért, hogy egyszer eljátszák neked a himnuszt. És nagy dolog, de hogy mit áldozott hogy ő feláldozta, és én tudom, hogy feláldozta, értem az életét. És ő ezt nem akarta. Vagyis hát, hogy belement.
És tudod, hogy hány olyan fordított képlet van, amikor a szülő akarja? És ugyanígy feláldozza az életét, hát, és a végén ott van két csalódott ember, mert hogy lehet, hogy nem jön össze.
Meg a gyerek is, meg a család is tönkre megy ebbe.
Ebben az a szerencse, hogy nekem van egy bátyám, és ő soha nem akart olimpiai bajnok lenni. És az hogy ki... Tehát ugyanaz az anya, ugyanaz az apa, ugyanúgy próbáltak mindent.
Egy helyről származott.
Egy alomból, ahogy szoktuk mondani. És ő egyáltalán nem akart ilyen lenni. És hogy ők tudták azt is, hogy ha ő nem akar, akkor őt nem erőltették. Tehát, hogy a tesóm soha nem tudná azt elmondani, hogy a szüleim kényszerítették arra, hogy ő neki sportolnia kell. Majd velem szemben ugyanazt nem tudom elmondani, hogy kényszerítettek volna arra, hogy olimpiai bajnok légy. Tehát, hogy... És tudom, hogy vannak olyanok. Van itt egy példa, akinél nem... Tehát, hogy lehet, hogy ez egy kicsit egyszerű, mert mi nem haragszunk egymásra. Mármint Érzs, jó, persze azért azt hiszitek, mert siker van, de nem, hanem, hogy ő nem haragszik rám, amiért ezt az életet kaptuk. És azt hiszitek, vagy azt hiszi mindenki, hogy azért, mert olimpiai bajnok vagy nem. Gondolj be, 25 évet elvettem a fránya életéből. Hát milyen kegyetlen dolog ez.
Bárhogy veled kellett foglalkozni tulajdonképpen. Igen, egy
és
saját
életével
keresztül.
Nem foglalkozhatott. És amikor én ezt így 38-40 évesen rájövök, amikor már én is az, hogy ha végig gondolom, hogy mi mindenről mondott le miattam.
Ezt akkor a szülő nem így éli meg. Tehát látod a gyereked akaratát. Meg is nézzük, hogy honnan szed ennyi akaratot össze. Hogy halad ez így előre? Tehát megtanították úszni, akkor azt továbbadta az edzőnek, és akkor mondja az edző, hogy te figyelj, ez olyan kis szorgalmas kislány, hogy nem vinnéd, de hogy visszük se hova, se tanítsd meg minden négy úszás, de mert azt megyünk haza, jó lesz az. És akkor megyünk egyszer, csak edzése nincs ott az edzőnél a gyerek. Hát mondom, hol van Éva? És mondja, hogy a nagyoknál úszik. Tehát nem mi vittük, hanem azt látták, hogy tényleg ez szorgalmas. Vége volt az edzésnek, és a drágám azt mondja nekem, anya, mutasd már meg a bukófordulót. Hát azt sértődtem, hogy mit kérdőz. Csak úgy elképzeltem magam, ha nekünk most itt a víz alatt kéne bukni. Így a kacsákat láttam, de így, na, szóval így, innen indultak a dolgok.
Jó, és akkor ebből a képletben, hogyha az embernek egy ilyen belső hajtóereje van, akkor hogy passzol bele az a 3 év, amíg te kiszálltál az úszásból?
Szerintem életem legjobb döntése volt.
De akkor hova lettek a terveid, meg az álmaid? Akkor, hogy tudtad őket félretenni?
Akkor abban a korban az embernek nem volt. Tehát a máskort éltünk. Ma már lehetőségek tárházával élhetsz. Akkor nem lehetett. Vagy csinálod, vagy nem. Tehát nem volt B alternatíva.
De az és nem magad miatt.
És nem magam miatt. Tehát, hogy mindegy, az egy, annak a rendszernek te dönthettél, hogy maradsz itt és csinálod így, vagy abba hagyod. Ma dönthetsz, hogy elmész, eligazolsz, elutazol, azt csinálsz, amit akarsz.
Tehát tulajdonképpen ma olyan sokféle alternatívát tudnál választani, és közben maradnál az úszásban, kipihennéd magad,
így
mondjuk,
van.
Stb.
Így van.
Akkor ez nem volt vagy A, vagy B.
Így van, de hálás vagyok. Én hálás vagyok annak a rendszernek, hogy nem volt B. Én abban a 3 évben megtanultam azt, hogy életképtelen vagy. Lehetsz te a világ legjobb úszója is. Azt se tudod, hogy hogy kell élni. Ha nincs az a 3 év, és nem tudom azzal a fejemmel újra kezdeni az úszást, amikor azt tudod mondani az úszásnak, hogy hálás vagyok, hogy csinálhatom, nem pedig kényszer vagy, én mindenkinek azt javasolnám, és tudom, hogy ezért elítél a magyar sport, én mindenkinek azt javaslom, hogy menjen el, és nézze meg, hogy mit érsz ebben az életben, mert nagyon-nagyon fájni fog. 2009-ben kezdtem újra, és 12-ben, 3 év múlva olimpiai bajnok lettem. Minden, tehát ez egy óriási lehetőség volt az életemben, tehát elmenni egy olyan városba, ahol nem volt még akkor olyan mértékű úszósport, egy új úszodát adtak át, tehát, hogy a szerencse faktor megint óriási volt, de persze egy sors, meg döntés kérdései kellett, tehát el kellett menni oda először, tehát a döntés meg kellett hoznod, el kellett kezdened úszni, ami bele kellett fogynod 30 kilót, tehát sok-sok olyan dolog volt benne, de nem tudom, az ember azt mondja, hogy akkor oké, és kipróbáltam egyszer ezt a nyílt vizet. És azt mondtam, és akkor emlékszem, felhívtam a gyűjt, és mondtam, hogy figyelj, ez lehet, hogy jó lesz. És egy évvel London előtt, ott kizártak egy világbajnokságon, és akkor mondtam, hogy na, akkor legyek gyorsabb mindenkinek. És egy hónappal London előtt, mikor kvalifikáltam magunkat, vagy magamat, akkor fölhívtam anyut, ott is második lettem, de teljesen tudatosan, tehát ott szándékosan nem nyertem, tényleg visszafogtam magamat, és fölhívtam, és mondtam, hogy ülj le. És mondtam, hogy tudom, hogy sosem hazudtál a párodnak, Zolinak, de most ígérd meg, hogy ezt csak ketten tudjuk. De csak azért mondom el, mert hogy muszáj túlélned. De egy hónap múlva olimpiai bajnok leszek.
Azt tudom, hogy meglepetés volt a te londoni felbukkanásod.
Jöttem haza nyári táborból, hívtak. Megálltam, és mondja, hogy hát Kósa Lajos vagyok, tudja ki? Mondtam, hogy igen. És hogy hát szeretne mondani, hogy engem szeretnének kivinni Londonba. Igen, hát mondom, nekem se útlevelem, semmi nincs, úgyhogy ez most nem tudom, hogy ez így sikerülne én. És akkor mondta, hogy majd segítenek ebbe. Egyet kért, hogy ha Éva hív, vagy beszélgetök, hogy el ne áruljam, mert élő szok a meglepetés. Fölhív, még amikor nem mentünk, hogy anya, képzeld el, hogy jön meglepetés vendég. Te leszel? Mondtam, én, hát hogy kinek jutna eszébe, hogy majd anyádat itt kivonszolják, érted magukkal. Mondom, biztos valamelyik edződ, vagy... És akkor, mikor meglátott, hát az gyönyörű volt.
Igen.
Szaladtam, és első mondatom az volt, hogy egy ételt se úsztam, és kint vagyok az olimpián.
Hogy éli túl az ember azt a 2 óra valamennyit?
Nagyon nehezen.
Micsoda pokol lett
pedig
az?
Pedig tudta. Tehát felkészítettem, hogy rajtszét győzelem lesz, és hogy...
És mondtam, hogy jól meggondoltad, mert ilyen kérdéseket fel tudtam tenni, hogy nem kellene a lábvizé, mert ezt is hallottam, hogy ilyen is van.
és akkor azt mondta, hogy még egyszer nem megy bele, hogy megbüntessék olyan ér, amit esetleg nem is úgy volt egészen.
Tehát ez volt az előző évi tanulságnak a taktikája.
Igen, és akkor azt mondta, hogy ő megcsinálja. Hát úgy, hát az, hogy...
Mikor hitted el? Mikor volt az az utolsó momentum?
Amikor találkoztunk, és láttam, hogy valami olyan földön túli erő jön belőle, tehát ő volt az egyetlen ember az életemben, aki az összes energiámat képes volt elszívni, de azt láttam, hogy olyan magabiztos, és hogy ez most mindenre képes lesz. És úgy fog kijönni, mert kiskorában is voltak ilyen, hogy mondtam, hogy úgy gyere ki, mindig kijön verseny után, és mondja, hogy még van benne erő. Hát akkor mondom, ez itt valami nem stimmel. Úgy gyere ki, hogy azt mondta, hogy mindöt beletöttél, ugye 20-dik, de hogy nincs ilyen, hogy még van erőd. Akkor miért nem tötted bele? De ezt nem mondod akkor, persze. Mert...
De most mondtad. Most mondtad. Az utolsó telefonhívás reggel ő volt, és akkor azt mondta, hogy figyelj, adj bele minden, mert 4 év múlva ki tudja, mi lesz. Hajj meg 8000-nél és szállj ki, de ne gyere ki úgy, hogy 10 kilométeren 6-dik vagy. És marad benned. És azt mondta, hogy mutasd meg, hogy mire vagy képes.
Az első szemkontaktusra emlékszel azután, hogy becsapott a célba, amikor láttátok először
egymást? Amikor az éremhez mentél.
Igen. És akkor
és fegyelmezetten oda jöttél.
Igen. Mert megmondták, hogy nem lehet kimenni. Hát valakinek lehet, hogy nem lehetett, de...
Nem
és ugye ez az ikonikus kép, ez biztos, hogy sokan láttátok, amikor anyuka a lelátóról megpuszíja a homlokot. És szerintem az a kép mond el mindent arról, hogy... Igen.
Ott miben sűrűsödött a pillanat?
Hogy az a kislány, aki akkor azt mondta, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, és életünkben csak egyet láttunk közelről. Az egyszer megcsinálta. Tehát, hogy megtanította Éva nekem azt, hogy kitartás anya. Hogy mindent el lehet érni. De nagyon
tehát
sokat
költő. Tehát ilyeneket a szülő szokott a gyerekének tanítani.
Ez az, valami szerepcsere történt. Nagyon bölcs volt. Nem ismerik ezt az Évát nagyon sokan, mert annyira zárkózott volt. De ő ilyen, mindig azt mondtam, hogy ő az ENSZ megfigyelő. Elmentünk egy családi, vagy valami ismerősökhöz, és ő leült, és így nézte az embereket. Szóltak hozzá, akkor megint mondta, hogy igen, nem, ennyi. És akkor kiválasztotta, aki azt az egyet, akivel ő szóba áll.
Igen.
Úgy érezte, hogy ő csak vele tud beszélni.
Nem pazarolt az energiáit fölösleges dolgokra?
Nem, nem. Ezt nem tőlem örökölte.
Ez most így, ha ezt most így kézbe vehetem, vagy kézbe veszed talán te. Ez neked? Neked mit jelent?
Nagyon hosszú utat. Nagyon magányos utat. Nagyon öntudatos, szomorú kisgyereket, aki el akarja érni, mindent megtesz, és nem mindig sikerül. Egy családot, aki nagyon szeret egymást. És a gyerekeket is.
Ez nagyon-nagyon nagyon nehéz, és nagyon örülök, hogy látjuk a siker ezen arcát is. Mert erről nem szoktunk beszélni, hogy a siker mögött egyébként hány anyanyi könycsepp van, hogy hány átbőgött éjszaka, hogy hány visszafogott mondat, hogy hány elharapott szóvék, hogy hány elcsípett káromkodás.
Hát én azt sajnos mondtam jó hangosan is. Én nem vitatkoztam edzőkkel, én nem értek az úszáshoz. Én csak a gyerek lelkét tudtam. Ismertem a gyereket. Legnagyobb hiba az a szülőkben, hogy nem ismerik a gyereküket. Látnak valakit, imádják, rosszul. De én mindig kíváncsi voltam. Egyszer egy előadáson mondtam a szülőknek, hogy ismerjék már meg a gyereküket. És kérdezzék már meg tőle, hogy mi az a 3 kívánság, vagy csoda, vagy amire nagyon vágysz. És mondtam, hogy mivel Éva is ott volt, és nem tudom.
És nem, akkor már nagyon külön éltünk, tehát ez már most teljesen, volt pár évvel ezelőtt.
Pár évvel ezelőtt, és én most megmerem itt mindenki előtt kérdezni, de úgy, hogy én közben leírom, hogy mit fog válaszolni.
Tehát, hogy tegyék meg ezt otthon, hogy tudják-e, hogy a gyerekük.
Igen. Mire vágyik?
Hogy mi az, ami, hogy ki is az én kisgyerekem, mert látsz valakit, de ez nem biztos, hogy az. És a tanításban láttam a 44 év alatt, hogy hány félreismert gyerek az, így van, aki ott van, és a szülő nem ismeri, sportosztályokat vittem. És akkor...
Leírtad?
Leírtam a hármat, és tudtam, hogy az első, hogy édesanyám, hogy még egyszer, hogy látni szeretné. És vagy beszélni vele, vagy valahogy. A másik itt nyugszik, és a harmadik, hogy egy ki a városból, el a városból, és egy tanya, vagy egy olyan, ahol ott a csöndbe, a szép zöld, a természet lágyülén.
Hát ebből én kettőt tudok, hogy megvalósult.
Igen, de... igen. Mami nem de jött, pedig mondtam neki, de nem tudott.
De mami látja, és szerintem... Ez...
Bízunk benne, bízunk benne.
Köszönöm szépen.
Köszönjük.
Köszönöm.
Is köszönjük.
Nagyon köszönöm ezt a mostani.
Köszönöm, hogy utolsó nem jövök többet.
Értettük.
Kedves hallgatók, az előbbiekben a Risztov Évával és édesanyjával Tar Molnár Ágnessel készült exkluzív portrébeszélgetésünket hallhatták itt a Profilban. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
Ez a Profil a Nemzeti Sportrádióban Budapesten az FM 105.9-en.
Vitorlázással folytatjuk, hiszen hamarosan indulnak a Veszprém vármegyei csopakon a Prokelero vagy Proszalero Sportegyesület vitorlás táborai. Egyes terminusokban a bentlakásra is van lehetőség. Az olimpiai ezüstérmes Berez Zsombor által létrehozott egyesület együttműködik a helyi iskolával is tanórák keretében. Felszegi Csaba riportja a helyszínről.
Különböző táboraink vannak, de kezdjük a kezdőtábornál. Ugye ide olyan gyerekeket várunk a kezdőtáborba, akiknek még nem volt tapasztalásuk a vitorlázással.
Berez Zsombor, olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vitorlázó.
Ez egy ötnapos tábor, és itt az öt nap alatt szakmailag felépített lépésenként megpróbálunk eljutni odáig, ami sikerül is, hogy az ötödik napra eljussanak egy olyan szintre, hogy magabiztosan tudnak közlekedni a hajóval. Ez még nem versenyzés, ugye? De ki tudnak menni a kikötőből, arra mennek, amerre szeretnének, és tudják irányítani a hajót. Azokat a gyerekek, akik jobban csinálják, ők jönnek ugye tovább az egyesületbe, illetve a lehetőség van. Vannak haladó táboraink, ugye ide azokat a gyerekeket várjuk, akik ugye nem tudnak, vagy nem szeretnének élni esetlegesen a versenyzéssel, viszont nagyon-nagyon szeretnek itt lenni, és szeretik ezt a közeget. Ugye ezek ilyen visszajáró gyerekek, hál' Istennek nagyon sok van, és igazából ez egy kikapcsolódás nekik. Nyilván ez már meg van spékelve, nem csak vitorlázással, tehát nagyon sok lehetőségünk van itt, ugye vannak szörfjeink, vannak szápjaink, vannak vízibiciklijeink, tehát itt igazán úgy tud elmenni az ember, hogy ide visszavágyik, és ez a célunk, hogy egy kicsit csúnya szóval megfertőzzük őket egy kicsit a vízzel, és a víznek a szeretetével, és ezáltal a vitorlázásra. Ezek a táboraink, amik igazán mennek, és ezek működnek.
Itt, ahogy ülünk a kikötőben, látok kis vitorlást, nagy vitorlást, versenyhajót, csónakot, száppot, rengetegféle vízi alkalmatosságot, akkor így mondom. Melyik a legnépszerűbb ezek közül?
Nyilván a vitorlás. Nyilván a vitorlázás, úgyhogy igen, nagyon nagy hajóflottánk van, jó állapotban vannak, úgyhogy igazából a szápp az egy kiegészítő sport, tehát az is nagyon sokat tud adni a gyereknek az egészséges fejlődéséhez, ugye egyensúlyérzet és nagyon sok más. Igazából ez egy, a vitorlázás mellett ez egy nagy játszótér, egy balatoni játszótér.
Szápp jóga is van, még azt is láttam.
Így van, nyáron szeretnek ide járni. Ugye igyekszünk arra, és ez a szabálya is a klubnak, hogy csak akkor vannak másfajta foglalkozások, amikor nem foglalkozunk a gyerekekkel, úgyhogy nekik limitált az idejük. Reggel 6-tól 9-ig van idejük arra, hogy jógázzanak egyet a Balatonon, a száppon, de utána ismét a gyerekek és a vitorlázási a főszerep.
És ez nagyon jó hír, hogy úgy látom, hogy minden betelt, már szinte tavasszal minden betelt.
Nagyon jól állnak a táboraink, vannak mindig helyek természetesen, tehát igyekszünk azért, van egy biztonságos, talán azt mondhatom, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan, akik betartják ezt, hogy egy edző hány hajóval tud foglalkozni, illetve hány gyerekkel, mert azért alapvetően ez egy nagyon romantikus és szép sport, de azért maximalizálva van az, hogy mit tudunk biztonsággal kezelni hány gyereket, és erre nagyon odafigyelünk, hát nem véletlen, és lekopogom, hogy eddig még nem történt semmi ilyen atrocitás, de alapvetően azért tisztelettel állunk a vízzel, és ezért betartjuk azokat a számokat, amivel mi tudunk foglalkozni.
Felnőtteket is fogadnak azért, nem csak gyerekeket, ugye a táborokban, illetve nyáron?
Így van, van külön felnőtt oktatásunk is, az is nagyon népszerű. Alapvetően itt mi az alapokról szeretnénk ugyanúgy elkezdeni a felnőttekkel való foglalkozást. Ugye nagyon sok olyan felnőtt oktatás van, ahol egy nagyobb hajóra, egy tőkesúlyos hajóra lehet megszerezni a jogosítványt, de attól nem fog olyan tudást kapni, mint amit nálunk. Tehát itt olyan hajókkal oktatjuk nyáron a felnőtteket, amivel fel lehet borulni, úszni fognak, minden egyes kis hiba azt azonnal bünteti a hajó, és úgy gondolom, hogy ezek az alapok nélkülözhetetlen ahhoz, hogy később egy nagyobb vitorlással magabiztosan tudjon bánni az ember, úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó bevezető, ugyanúgy mondhatjuk ugyanúgy, mint a gyerekeknél, de a felnőtteknél is igyekszünk erre a fokozatosságra.
De azt tudom, hogy együttműködnek például a csopaki iskolával is.
Igen, így van. Testnevelés óra kereteiben, amikortól vitorlázható az idő, a harmadik, illetve a negyedik osztályosok lejárnak hozzánk vitorlázni 2 órába. Úgyhogy ezt úgy gondolom, hogy ez egy különlegesség, ami már régóta működik.
Ilyen szerencsések a csopaki gyerekek.
Így van, de vitorlázni járnak és teniszezni, úgyhogy valóban én is szeretnék csopaki általános iskolás lenni.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Egy remek teniszezővel folytatjuk itt a Sport délelőtt adásában, még mindig Virányi Zsoltot hallják, mert hogy Bondár Anna, aki a világranglista 63. helyezettjeként a madridi salakpályás tenisztornán 3 fantasztikus győzelmet követően a 16 között kapott ki Andrejevától. Erről is kérdeztem Bondár Annát, aki azt is elmondta, hogy a jövő héten már merre lehet őt megtalálni egy újabb komoly salakpályás nemzetközi teniszversenyen. Vajon fizikailag vagy mentálisan fáradtál jobban Madridban? Fizikailag vagy mentálisan fáradtál el jobban a legutóbbi madridi győzelmek, illetve végül Andrejeva elleni drámai vereség után?
Ez egy nehéz kérdés. Igazából 10 hete úton voltam már, február közepén indultam el az amerikai túrára, és azóta versenyről versenyre jártam. Mentálisan talán ennek volt kicsit köszönhető a fáradtság így a 10. hét végére. Fizikálisan szerencsére így a 6.-7. hét körül átlendültem már a holdponton, úgyhogy ott nem volt probléma. Igaz, hogy az előtte lévő 3. fordulós meccsemen egy nagyon minimális apró sérülést összeszedtem, de nem hátráltatott az Andrával elleni meccsem.
Akkor beszéljünk is erről a majdnem 3 órás ütközetről. Ugye az első játszmát a rövidítésben 7-6-ra megnyerted, aztán 6-3, 7-6 oda, 7-5 a rövidítésben is. Meg lehet fogalmazni, hogy itt a szerencsén kívül mi az a pici dolog, ami a másik javára billenti a mérleg nyelvét?
Hát nehéz megmondani. Egy nagyon hosszú, fizikális, mentális mérkőzés volt. Az első szett is több mint 1 óráig tartott. Éreztem, hogy a másik szett közepénél jön egy kis hullámvölgy. Ő is változtatott egy kicsit a taktikáján, elkezdett agresszívabban játszani. Jól szervált is abban az időszakban, és én nem igazán tudtam változtatni a játékomon, de küzdöttem tovább ugyanúgy, és hát tényleg a döntőszedben 1-5-ről sikerült fordítanom. 6-5-re vezettem. Azt gondolnánk, hogy akkor a lélektani előny teljesen már nálam volt, viszont 6-5-nél egy nagyon parádés gémet játszott. Hiszem 1 pontot sikerült nyernem abban a gémben. Tiebreak elején jött sajnos 1-2 könnyebb hiba tőlem, de ott is vissza tudtam még zárkózni, és hát tényleg egy nagyon pici nüanszon múlott ez az egész meccs is, meg a tiebreak is.
Hogy raktároztad el a madridi 3 győzelmet, mert azért ne felejtsük el, hogy a 128-ból indulva jutottál a legjobb 16 közé Andrejeva elleni meccsig.
Igen, hát ez mindenképpen az egyik legjobb tornám volt a karrierem során. A második körben sikerült Svitolinát legyőznöm újból, ez volt igazából az első top 10-es elleni győzelem, mert amikor US Open-en játszottunk tavaly, akkor 10-en kívül volt még, de az egy nagyon fontos győzelem volt, és tényleg nagyon, nagyon jól játszottam azon a meccsen is, és először voltam ezres tornán 16 között, és ilyen közel voltam a 8, ez mindenképpen nagyon pozitív és előremutató eredmény.
Most így figyelve azt, amit mondasz, meg a hangulatodat, lendületedet, abból nem derül neki, hogy milyen nehéz 10 héten vagy túl, de a folytatásban a római ezres verseny szintén egy ember próbáló, és hát oda a főtáblára eljutni is már egy nagyon fontos lépcsőfok. Mit vársz attól a versenytől?
Szerencsére főtáblásként indulok azon a tornán is. Most volt 1-2 nap feltöltődésem itthon, holnap már újra edzésbe állok, és készülök a következő tornára. Remélem, hogy át tudom menteni azt a formát, amit itt most a Madrid és igazából a salak pályás szezon óta tart nekem, úgyhogy remélem, hogy ott is sikerül szép eredményt elérnem, és tényleg kitartani a formát, nem csak ezen a római tornán, hanem majd a Roland Garroson is.
Hiszen akkor az a fő cél, azt jelölted a legfontosabb Grand Slamnek ebben az évben?
Igazából nem jelöltem ki egy legfontosabb Grand Slamet, nyilván a salak a kedvenc borításom. Tavaly nyertem a Roland Garroson először főtáblán, kedvelem is nagyon azt a tornát. Párosban voltam 2-szer negyed döntős, úgyhogy eljutottam a 2. hétre egy Grand Slam tornán, ami nagyon jó érzés volt. Igen, ahogy említettem, remélem, hogy jó formában leszek, és kijön ott is egy jó eredmény.
Világranglista, most ugye a 63. hely. Meddig lehet még előre menetelni?
Igen, hát most egy kicsit előrébb fogok majd lépni, hogy jövő héttől. Igaz, hogy tavaly ilyenkor nyertem egy ITF 100-as tornát, úgyhogy nem lesz akkora feltűnő különbség, de azt gondolom, hogy ez a torna sokszor többet ért, mint az a torna győzelem. Úgyhogy hát szépen lépkedek fölfele, azért próbálok nem csak így a ranglistára fókuszálni, hanem tényleg a játékra, a folyamatra, fejlődni napról napra, meccsről meccsre, és azt gondolom, hogy ha jól játszom, akkor az eredmények majd úgy is jönnek, és az ranglistán is meg fog látszódni. Nyilván szeretném a valaha volt legjobb ranglistás helyezésemet elérni, megdönteni, úgyhogy megvannak a célok.
Az mi is volt pontosan?
Az kereken 50.
Kereken 50 volt ugye a legjobb helyezése, tehát magyarán top 50-be úgy kellene bekerülni, hogy mondjuk akár a 40. helyet is elérd, vagy még előbbre. Kicsit a hallgatóknak meg nekem is meséld el, hogy ezek a előrelépések milyen nehezek, mert mindig el szoktátok mondani, hogy a top 100-ba azért könnyebb bekerülni, mint ott lépegetni mondjuk 10-esével előre.
Igen, ugye minden ranglista pont 1 évig számít bele a ranglistába, úgyhogy amit tavaly ebben az időszakban szereztem, azt meg kell védeni. vagy bizony nem feltétlenül ugyanazon a héten, de abban az időszakban olyan eredményeket kell elérni, hogy ne essen vissza a ranglistám, hogyha jobb eredményt érek el, az nyilván plusz, és hát a legjobb 16 versenyem számít bele a ranglistába, ezt próbálom javítgatni szépen fokozatosan.
Ahogy így haladsz előre, lassacskán most már az is a kérdés lehet, hogy ez lesz a pályafutásod legjobb szezonja, akár itt a 2026-os, nyilván most kell még rátenni egy-két lapáttal, nyilván nem ezzel kelsz és fekszel, például mivel tudod még egy kicsit elterelni a gondolataidat, hogy ne csak az a örökös tenisz, az a nagy körforgás, a sok utazás járjon a fejedben, ami egy kicsit akár mentálisan is felfrissíthet. Van-e ilyen?
Igen, ezzel így különféleképpen nem is szeretnék, vagy nem is szoktam foglalkozni, hogy hú, most ez a szezon így vagy úgy, ilyen jól indult, tényleg minden verseny fontos számomra, és próbálom kihozni belőle a legtöbbet, nyilván vannak fontosabb versenyek, de próbálom élvezni is ezt az egészet, mert tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, úgyhogy engem ez is segített szerintem sokszor a rengeteg utazáson, távol léten keresztül, vagy egyébként tényleg azt csinálhatom, amit amiről kisgyerekként álmodtam. Nyilván a versenyek között, ha van idő, lehetőség rá, akkor próbálok kikapcsolódni, mert az is nagyon fontos, ugyanúgy regeneráció, feltöltődés.
Itt van valami kicsit hobbi esetleg? Különleges? Vagy marad a zene, olvasás, tévézés?
Konkrét hobbi nincs. Szeretek többféle dolgot csinálni, filmézés, igen, olvasás, néha, hogyha van idő, városba körülnézni, barátokkal lenni. Tényleg változó, és ami spontán ötleteket is nagyon szeretem, úgyhogy bármi, ami kikapcsol, úgy érzem, az segít.
Valami nőies, csajos babonád van esetleg, ha már ilyen spontán ötletekre terelted a szót? Tehát akár babona lehet, hogy milyen ruhában, melyik szoknyában, vagy melyik felsőben legyen, vagy mindegyikből van 10 darab, aztán felveszed az éppen aktuális kimosottat.
Hát babonám az van, nem, ha nem is feltétlen így ruha szinten, de hogyha egy versenyen elindulok, és megnyerem az első meccset, akkor az aznapi rutint szeretem követni, például hajlamos vagyok addig, amíg a verseny tart, ugyanazt reggelizni, ugyanabban a zuhanyzóban zuhanyozni az öltözőben, ugyanoda ülni.
Ha van valaki ott, akkor kimész és visz, megvárod, amíg szabad.
Nyilván attól függ, hogy mennyi időm van, akkor változtatok, de ha tehetem, akkor ugyanott. A versenyen belül nem igazán szoktam így váltogatni így az outfiteket. Olyan szempontból, hogyha egyfajtában kezdem el, akkor mindig ugyanabban folytatom, de szerencsére van belőle elég, és nem kell ugyanazt hordani. Úgyhogy ilyen apróságok vannak szerintem, nem csak én, de minden teljesző életében.
Zárásul azt áruld el, hogy mi az, ami nagyon motivál, vagy egyáltalán a motivációs szintedet még mindig előre viszi, azért 2014 óta vagy te a profik között, ami több mint 10 éve volt már, amikor elkezdted ezt a hatalmas verklit, mert ugye különböző kategóriájú versenyeken elkezdél teniszezni, és aztán ha minden jól megy, akkor lépeget előre.
Igen, hát az egyik dolog az tényleg az, hogy szeretem, amit csinálok, és hát a limiteimet feszegetni, hogy tényleg, hogy mi az a szint, amire képes vagyok, hova tudok eljutni. Most azért bizonyítottam már, hogy a topjátékosok ellen is fel tudom venni a harcot, úgyhogy ezt a fajta játékot, ezt szeretném továbbvinni, és tényleg érzem, hogy van még bennem.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
A Sport délelőtt második órájában az anyák napján hallhatták Risto Vévát és édesanyját Csisztusra műsorában, valamint a teniszező Bondár Anna is mesélt a madridi 3 győzelmét követően, a 16 között ugyan Andrejeva megállította a jövét 2-től, Rómában folytathatja remek szereplését a magyar kiválóság. Köszönöm a figyelmüket, Virány Zsoltot hallották.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.
A telepen a gyerekek rád untak, hey! A srácok rád dobtak, és a buliban csak vele táncoltam. Görbe este, ami reggeli tartott, felfedeztük mi együtt a partot. Jött egy mosoly, megnyomtuk startot, az Isten festette gyönyörű arcot. Jött néhány gin tonic, így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű lányok, fehér sportkocsik, az emlék bennem nem kapik. Mert a fel kell a nap és világosodik, minden magam fajta még álmodozik.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül, nem kell.